ebből.
Karácsonyi beszélgetés következik az idén 200 éves Bakács téri plébánián Mihael és Alessandro atyákkal. A riporter Szigler Lúza.
Örömmel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Advent utolsó hetében, a szenteste előtti napokban a bakácstéri Assisi Szent Ferenc plébániára látogattunk el. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Mihaele atyát, a templom plébánosát és Alessandro atyát, lelkipásztorát. Beszélünk a plébánia életéről, mindennapjairól, és arról, hogy milyen lehet egy 200 éves múltra tekintő plébánián szolgálni. De elsősorban az érdekelné talán a hallgatókat is, hogy mióta vannak a Magyar Katolikus Egyház szolgálatában.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, akkor Mihaele atya vagyok, és hát mióta itt vagyunk Magyarországon?
Igen.
Én 5,5 éve itt szolgálok Budapesten. Én ide érkeztem, amikor diakónus lettem 2017-ben.
Itt szentelték pappá?
Nem itt, Rómában, de közvetlenül egy hónappal később akkor ide költöztem.
Tehát itt kezdte a papi szolgálatát.
Igen, így van.
Nagyon szépen beszélnek magyarul.
Köszönöm
ha
szépen.
Ha lesz, hogy sikerült elsajátítani ilyen jól a szorgalom, a képesség?
Hát a Szentlélek közreműködésével.
Alessandro atya.
Én már régóta itt szolgálok Budapesten. 2004-ben ide érkeztem, amikor még diákonos voltam. Következő évben pappa szenteltek Rómában. Ugyanaz történt, mint Mihaele atyával. Több plébánián dolgoztam a belvárosban. Krisztus Király kapolnán is. Egyetemes lelkész vagyok, a Pazmánia Katolikus Egyetemen, ezen kívül tanítok a gimnáziumban, és itt a Bakács téri Assisi Szent Ferenc plébánián szolgálok, segítek Mihaele atyának.
Hát akkor itt nagyon sok feladatot lát el.
Missziós pápok vagyunk, akkor fontos, hogy itt a plébánián mindenek előtt segítünk felépíteni az itteni közösséget, de kilépő egyház vagyunk, ami Ferenc pápa buzdítása szerint azt jelenti, ne csak vár hogy a juhák jöjjenek hozzánk, hanem mi menjünk hozzájuk, mi keressük őket.
És hogy érzi magát itt Magyarországon? Most már elég régen itt van.
Igen, olyan régóta itt lakom Budapesten, hogy már otthon érzem magam itt.
Szóval lehetek. Ott van itthon, vagy itt van otthon?
Azt mondanám, itt otthon vagyok. Itt vannak a barátaim, a munkám, akkor már azt érzem, magyar vagyok.
Köszönöm szépen. Mihaele atya hol szolgált? Ezelőtt a Krisztus Király plébánia.
A Krisztus Király plébánia.
Hogy fogadták önöket itt a bakácstéri Assisi Szent Ferenc plébánián? A közösségek, mondjuk a képviselőtestület, a kerületben lévő paptársak, hogy sikerült őket megismerni, és hogy érzi, hogy fogadták önöket?
Hát a közösség nagy szeretettel befogadott minket. Amikor először ide jártunk tavaly nyáron megnézni a templomot, a plébánia épületet, beszélgetni az előző plébánossal, és akkor megismerkedtünk az emberekkel, a képviselőtestület tagjaival, szeretettel befogadták, és azonnal nagyon segítettek a költözésben. Hát volt ilyen apró javítás vagy festés, amit kellett végezni. Igen, nagyon segítőkészek voltak.
Úgy emlékszem, amikor itt kezdték a szolgálatukat, akkor még bőven a templom belső tere felújítás alatt volt.
Igen, meg a tér, maga a Bakács tér
is
felújítás alatt volt.
Hát a tér is nagyon szép lett, úgyhogy azt tapasztalom, sokan járunk ide a templomba, szeretünk ide járni, és egyre többen jönnek ide, hát gyönyörű a templom, méltó a tervezőhöz, Ibl Miklóshoz. Hogy történt a felújítás alatt, még abban az időben a szentségek kiszolgáltatása, szervezés, szentmiség bemutatása, hogy tudták ezt megoldani?
Hát amikor ide költöztünk, gyakorlatilag a hétköznapi misét egy hittanteremben tartottuk a plébánia épületen, viszont a vasárnap délelőtti misét már az altemplomban tartottuk, mert akkor már kész volt az a rész. Korábban szerintem csak a hittanteremben, a plébánia épületben.
Azt én is megtapasztaltam, az, annak hihetetlen előnye volt, hogy meleg volt.
Télen, igen, igen, az nagyon. Hát most van egy padfűtés a padokon, le van rakva egy fűtőpárna, azt bekapcsoljuk, igen, többet nem tudunk csinálni.
Én egyébként éreztem, és nem tudtam, hogy, mondom, hogy tényleg van fűtés, vagy csak az én kabátom melegít, ezt nem tudtam. Köszönöm a hívek nevében is.
Hát igen, igen, igen. Hát biztos az nem melegíti a levegőt.
Hát ez nyáron nagyon nagy előnye a templomnak, hogy ilyen jó hűvös van. Tényleg nagyon jó, hogy ezt így meg tudták oldani. Hány hívő tartozhat ide a plébániához? Azok a hívek, akik ilyen aktívan ide járnak?
Van egy szép képviselő testület, itt most 11-en vannak, és még hát hozzá vannak emberek, akik segíten. Azt mondanám, hogy 20-an biztos, akik mindig készen állnak, amikor kell itt segíteni, pakolni. Hát most nem régen átalakítottuk a plébánia irodát, és itt gyakorlatilag nyár óta eljöttek dolgozni, hát a munka után festeni, javítani, berendezni. Tehát tényleg sokat segítettek, nem régen volt itt a lomtalanítás, akkor is itt voltak az
ott
emberek.
Teljes rend van kívül, belül, a lelkekben is.
Meg hát nagyon segítenek akár a hittanon, vagy a liturgia szervezésében, a kántorunk, a sekrestés, a minisztránsok, az akolitusok.
A minisztránsokat hogy sikerült szervezni? Kicsiket, nagyobbakat, felnőtteket?
Hát igazából, amikor érkeztünk, már volt egy szép csapat. Van két minisztráns vezető, nagyjából 18 évesek, és akkor hirdettük a családoknak a templomban, hogy szívesen befogadjuk a gyerekeket minisztrálásra. Most például, hogy idén át vettem az általános iskolásoknak a hittanyát, akkor jönnek minisztrálni.
Az iskolában is van hitoktatás?
Gondolom az iskolákban is van hittan.
Aki azt választotta.
De, igen, igen, de én ajánlottam, hogy az első áldozás való felkészülésre, akkor én tartom hittant az általános iskolásoknak, és akkor létrehoztam egy olyan csoportot, ahol nem csak azok járnak, akik épp készülnek az első áldozásra, hanem azok is, akik már voltak tavaly előtt. Így alakult egy most 15 fős csoport, aki rendszeresen jár a plébánia.
De vegyesen a korosztály,
igen,
ugye?
Igen, igen.
Hogy sikerült itt a családokkal megismerkedni? Egyáltalán van-e idejük, lehetőségük arra, hogy ellátogassanak a családokhoz, vagy itt a szentmiség után bármilyen programon?
Egyrészt a gyerekeken keresztül sikerült elérni őket, megismerkedni velük. Másrészt szeptembertől indítottunk egy ilyen házastárs csoportot, tehát havonta egyszer egy vasárnapi mise után találkozunk a házastársakkal. Itt a plébánián miközben van gyerekvigyázás a hittanteremben, és akkor van egy óra, amikor tudunk beszélgetni nyugodtan a felnőttekkel, és aztán ebédelünk együtt a gyerekekkel is.
Ez miről szól ez a program? Az ő tapasztalataikról, a házastársak egymás közötti viszonylatáról, a szeretetről, kapcsolatokról?
Hát az imádságról a családban, a múltkor arról beszéltünk, hogy milyen a kapcsolat, a család és a közössége. Tehát a családi életről, és a hitről.
Hát arról van mit beszélni. gondolom családi életről, hogy esetleg problémák is felmerülnek, tanácsot kérnek mondjuk lelki beszélgetés formájában.
Igen, igen, van rá lehetőség. Én most szeretném meglátogatni őket, azon kívül, hogy találkozunk itt havonta egyszer, de szeretném személyesen meglátogatni.
Hogy alakult itt a szentségek kiszolgáltatása, hogy az emberek mennyire aktívak ebben? Nem mindenki járul szentségekhez. Sikerül lesz egy kicsit javítani ezt az átlagot?
Például, amióta itt vagyunk, minden szentmise alatt van szentgyónási lehetőség, és vasárnaponként sokan járnak, sokan használják ezt a lehetőséget.
Már csak azért kérdezem, hogy van-e ebbe előrelépés, haladás? Hát ez a lényeg.
Igen, igen, igen. Amióta itt vagyok, azt a lehetőséget is nyújtottam, hogy az idősek vagy betegek, akik nem tudnak a templomba járni, akkor minden hónapban, az első pénteken megyek meglátogatni őket, gyóntatni, áldoztatni.
Hát ennek én is részese voltam, és köszönöm is Karla atya, eljött hozzám kétszer is, mert erre volt szükség, és hát tényleg semmi akadálya nem volt a dolognak, rögtön jött.
Igen, 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 szükség. Emlékszem.
Úgyhogy nagyon örültem neki, és gondolom, hogy mindenki, aki beteg és nem tud ide eljönni, nagyon jó dolog. Ezt mennyien veszik igénybe, az egy másik kérdés. Valahogy van egy ilyen elterjedt dolog, hogy a betegek szentsége az, hogy ja Istenem, akkor már valaki esetleg már halál közeli állapotban van, és ezt jó lenne eloszlatni. Tehát nem egy ijesztgetés, hanem a lélek megnyugtatása. Van lehetőségük lelki beszélgetésekre? Van erre idő?
Igen,
egy
igen.
Szentgyónás nem mindig alkalmas erre, meg hát nem is mindig van erre idő, hogy igénylik az emberek?
Egyelőre nem annyira, de előfordult, igen.
Mi a tapasztalata a plébános atyának? Rendszeresen járnak gyónni a hívek?
Vannak olyanok, akik rendszeresen járnak.
Nyilván kinek a lelki alkat, a lelki állapota szerint járó szentgyónáshoz, de mi az, amit ajánlana? Most itt még adventben vagyunk, amikor ez a beszélgetés készül. Ez soha nem késő, ugye elmenni gyónni. Mit javasol azoknak, akik még gondolkoznak?
Hogy ne féljenek a szentgyónástól. Igen, én két hetente járok szentgyónásra, és szerintem ez nagyon jó, mert nem csak Isten megbocsátását kapjuk, hanem erőt, kegyelmet a további küzdelemre.
Hogyha vannak gátlások egy emberben?
Hát leginkább gondolom, hogy a gőg, ami visszatart, mert nehéz valakinek elmondani a bűneit, de tudjuk, hogy a papon keresztül csak Istennek elmondjuk, és a pap elfelejti.
Igen, hát azt hiszem, hogy itt ebben van
hiszen
a lényeg.
Isten elfelejti
a
szentgyónás után, akkor a pap is.
De tényleg ez egy nagy igazság, hogy vannak, akik nem mernek elmenni. Valahogy ezen túl kellene lépni, mert most ez egy nagy kérdés, hogy mi az a lelki állapot, amikor az ember még azt mondhatja, hogy a Jóisten megbocsátja nekem, elmondom a bűnbánat, imád, de most nem tudok elmenni gyónni.
Ha nem halálos bűnt követett, akkor hát mindenképpen is én azt javasolnám inkább, hogy rendszeresen járjanak szentgyónásra, és akkor az biztos.
Az a rendszeresség, az mit jelentett? Egy havonta egyszer?
Egy havonta például, igen.
Egy évben egyszer biztos, hogy jó lenne.
Hát valaki... igen, az a legminimum.
Hogy készülnek a karácsonyra itt a hívek, és az atyák lelkileg, fizikailag, programok milyenek?
Hát egész adventi időben voltak a rorátemisség, hajnalban, 6 órakor, és ez egy jó felkészülés karácsonyra. Hát meg én is tegnap mentem gyónni, és így készültem. Meg hittanosokkal például hetente találkozunk, és akkor ilyen témákról beszélgettünk, az adventről, karácsonyról, és akkor, amikor beszélnem kell velük, hát készülnöm kell. És akkor ez is egyfajta felkészülés.
A karácsony misztériumáról hogy lehet a gyerekeknek beszélni?
egyszerűen úgy, ahogy történt, és elmeséljük nekik.
Ez kicsit másképp megy a gyerekeknél. Ők valószínű, hogy másképp hiszik ezt a születés misztériumát, ezt az egész csodálatos dolgot, mint ahogy mi. Mert azt mondják, hogy jön a Jézuska, és már itt is van. Hogy lehet a gyerekeknek úgy átadni, hogy tényleg ennek aztán későbbiekben is hatása legyen?
Természetesen a gyerek nem érti meg az elméleti teológia magyarázatokat. A gyerek vizuálisan megismeri a dolgokat. Ezért ebben, mint a múltban, mint mindig így volt, segítenek a képek, a szobrak, a Betlehem, a hagyományok. A gyerek látja ezeket a dolgokat, beleéli magát Jézus, Mária, József, a pásztorok életében, és bonyolult magyarázatok nélkül is megérti, hogy valami történik. Ez a lényeg, hogy megértse, hogy ez nem csak egy szép mese, hanem valami, ami valóban történt.
Hát valóban történt, és itt a Betlehem állítás, itt Budapesten is ez már óriási dolog, hogy a nemzet Betlehemét felállították a Kossuth téren, de a városban nagyon sok helyen is állítanak Betlehemet. Mennyiben segíti ez az embert? Mennyiben erősíti a hitét? Mennyire hiszi ezt az egész csodálatos dolgot, és tudja magáévá tenni?
Ez attól függ, hogy milyen az egyéni ember. Én beszélhetek magamról. Persze a lényeg az, hogy megértsük, hogy a sok tennivalónk között ide-oda sietünk, mindig kapkodunk. Van egy fix központ, ami mindennél fontosabb. Ez Jézus jelenléte, Úrunk élete. Akkor karácsonykor bár egy papnak, különösen a plebánosnak sok tennivalója van, fontos, hogy körülötte legyen egy olyan közösség, ami nem csak szervez programokat, hanem ami támogatja a pap hitet. Például mi hárman együtt élünk, mi papi közösségben élünk. Ezért arra törekszünk, hogy ezeken a napokon, amikor egy plebánosnak sok-sok tennivalója van, találunk meg egy bizonyos időt az emelkedésre, a közös beszélgetésre, hogy megértsük, hogy nekünk is szükségünk van Jézusra, aki megvált minket.
Említette atya ezt a papi közösséget, itt hárman vannak közösségben. Ez hogy alakult? Ez így is kezdődött, vagy így alakult?
Ez tartozik a karizmánk lényegéhez. Mi tartozunk a Borromeo Szent Károlyi pápi missziós testvériséghez. Ez épp testvériség, ami azt jelenti, hogy az evangélium alapján mindig együtt menjünk misszióba. Jézus kettesével elküldte tanítványait hirdetni az evangéliumot. Ez abban segít, hogy nem úgy képzeljük el a missziós szolgálatot, mintha lennénk primadonnak. Figyeljetek rám, mennyire okos vagyok, tehetség, és milyen jól beszélek. Inkább Jézus küldetése szerint az egységünk, a közösségünk az, ami ad a legjobb tanúságtételt. Szegény emberek vagyunk, gyenge emberek vagyunk, de együtt élünk. Ha közös az életünk értelme, közös az egész életünk. Akkor mi próbáljuk ezt a fajta tanúságtételt adni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondta. Most egy kicsit beszéljünk a hivatásról. Második János Pál pápának ez a mondása, ez nagyon érdekes és titokzatos. Azt mondta, hogy a papi hivatás ajándék és titok. De nehéz ezt megfejteni. Mire gondolhatott, és az önök életében mit jelenthet ez?
Hát a papi hivatás, ez óriási méltóság, de nagy feladat is, nagy felelősség. Tehát senki nem méltó rá, és mindenki azt érezi, hogy a feladat felülmúlja a képességeit. Tehát ez ajándék, és valahogyan hát maga Jézus, vagy Jézus által lehet, Jézusnak köszönhetően lehet vállalni ezt a feladatot.
Mikéle atyánál van egy története ennek a hivatásnak, hogy jött és hogy kapta, amit hajlandó elmondani itt most?
Hát röviden Találkoztam egy szaléziai pappal, amikor még gimnazista voltam. Akkor alakult egy szép barátság vele, és az volt az első pillanat az életemben, amikor gondoltam, hogy hát szép a pap élete, nem lenne rossz. Nem lenne rossz ötlet. De aztán még sok év elmúlt, mielőtt találkoztam a Communione Liberazione mozgalommal, és benne a Borromeo Szent Károlyi testvériséggel, és akkor újra volt egy személyes találkozás, ami meghatározó volt Matteo atyával, aki most rendtársam, és akkor újra, igen, azt láttam, vagy éreztem, hogy milyen szép az ő élete, milyen boldog, és felmerült bennem az a vágy, hogy én is szeretnék ugyanúgy boldog lenni, ugyanolyan boldog lenni, mint ő. És ez a vágy bennem egyre jobban erősödött, úgyhogy aztán hát kerestem őket, hogy jobban, igen, közelebb megismerkedjem velük, és meséltem erről a vágyról, ami bennem volt, és valahogyan, igen, sürgősebbé vált.
Ez azóta alakult, formálódott, ugyanazok a gondolatok fogalmazódnak meg. Most mit gondol a hivatásáról? Az azóta eltelt időt is beszámítva természetes.
Hogy nagy ajándék.
Továbbra is.
Igen.
Mit tart a legfontosabbnak az Isten és az emberek szolgálatában? Mi az, amit minden nap meg kell tenni? És hogyha volt egy ilyen papi elmondat, amit esetleg megfogalmazott, azt szeretném, hogyha elmondaná.
Igen, így van olaszul, hogy abbiamo creduto all'amore che Dio ha per noi. Hittünk a Isten szeretetében irántunk.
Tehát ez a legfontosabb, amit az ember emberileg megtehet papként, lelki pásztorként, Isten és az emberek szolgálatában.
Segíteni az embereknek erősödni abban a bizonyosságban, hogy Isten valóban szereti őket, és feladatot is rábízott az életben.
Alexandro atya elmondaná, hogy alakult a hivatása, hogy kezdődött?
Szerencsére én katolikus nevelést kaptam gyerekkorom óta, már arra emlékezem, hogy amikor pici bába voltam, szoktam aludni egy nagy ágyban, nagy mamámmal, és ugye elkezdtek beszélni, hogy imádkoztam az első szavakat, amelyeket megtanultam az én életemben, az imádságokat voltak, a mi atyánkot, az üdvözlégyet, az alapvető dogmakat. Akkor mondjuk, hogy gyermeki egyszerűséggel már amikor másfél éves, kettő éves voltam, már imádkoztam, már Isten lassan jelenléte lett az én életemben. És ezért idő vele mindig éreztem, hogy Isten egy barátságos jelenléte az életemben. Nekem szokásos volt imádkozni, járni a szentségekre, olvasni a Bibliát. Jézus mindig volt a legjobb barátom. Amikor kamaszkodtam, persze változik meg az életem, de abban is szerencsés voltam, hogy az idonista élete soha nem vonzott. Idővel megszilárdult, megerősödött a hitem, nekem is lényeges volt találkozni egy hiteles, aktív katolikus közösséggel, amelyben sok vonzó pápot láttam, és idővel alakult bennem a pápi hivatás. Döntő pillanat volt az, amikor diplomáztam, és feltettem egy nagyon-nagyon egyszerű kérdést. Mi az én boldogságom? Én mit akarok lenni? Minek akarok lenni? Mit akarok tenni az én életemben? És az első válasz, ami jut eszembe, Jézus arca volt, mondom. Az volt az a pillanat, amikor végleges lett az én pápi hivatásom. Benne segítette Szűz Mária, mert mentem zarándokolni Lengyelországban, Csesztokhovába, Ott imádkoztam, hogy Mária mutassa nekem, melyik a hivatásom, és rögtön azt mondanám, pár heten belül alakult bennem a döntés.
Hát ezt olyan jó volt hallani, különösen azt, hogy a nagymama. A nagymamákat a Jóisten megáldotta, és nagyon sokat tesznek az emberek életében, ami az imádságot, a hitet, Istennel való kapcsolatot illeti. Én is ezt tapasztaltam az életemben. Senki más nem adott olyan sokat ilyen vonatkozásban, és azt hiszem, hogy önnél is ilyen kiskorba elkezdeni imádkozni. Ez most adja azt a kérdést, hogy hogy imádkoznak a családok együtt, egyáltalán van-e ilyen példa, hogy a családok együtt legalább adventbe vagy a nagybőjt idejébe esténként, vagy ha nem is minden este.
Azt mesélték, amikor erről beszélgettünk múltkor, hogy igen, esténként az adventi koszorú köré összegyűlnek. Igen, és akkor a gyerekeivel imádkoznak, hálát adnak azért, ami történt a nap folyamán.
Az imádságról lévén szó, sokféleképpen tesszük ezt, elmondjuk a legszebb imádságunkat, a mi atyánkot, az üdvözlégy Máriát, rózsafüzért. Mi a véleményük erről? Hogy imádkozunk mi magyarok? Mert nagyon szűzanyatisztelők vagyunk, tehát most a jó értelemben mondom.
Jó leszok és nagyon tiszteljük, de Mária vezet minket Jézushoz.
Ha már említette az atya az olaszokat, nem tudom, hogy milyen tapasztalatuk van az ő Isten iránt, Istennel való kapcsolatuk, az imádságuk, az életüket, hogy hatja át a hitük, mert mi innen úgy látjuk, ugye Róma az örök város, ott a Vatikán, a Szent Atya, egy kicsit másképp élik meg talán.
Nehéz válaszolni, mert most igen, már több éve nem vagyok ott Olaszországban, de úgy látom, hogy egész Európában kicsit kihűl a hit, a Olaszországban is biztosan.
Ott is előfordul.
Hát igen, igen.
Milyen az olaszok viszonya a Szent Atyához, hiszen ott vannak a közelében. Mennyibe változtatja meg az ő Isten kapcsolatukat, a hitük megélését?
Nálunk Olaszországban a pápa, a beszédei mindig jelenek vannak a hírekben. Azt lehet érezni, hogy a pápa befolyásolja az Olaszország életét. Ez nem azt jelenti, hogy minden nap találkozunk vele, kivéve azokat, akik Rómában élnek. A pápa egy olyan nagy személy, akivel lehet találkozni, nem tudom, kétszer, háromszor az életében. Én milánói vagyok, csak amikor 20 éves voltam, először élőben láttam a Szent Atyát, mentem egy zarándokútra, Loretóba, ott van egy nagy Mária szent helye, és arra emlékezem, hogy ott még volt a második János Pál, akkor 20 éve korábban először láttam élőben, nem televízióban a pápát. Aztán, amikor elköltöztem Rómába, szokásosabb lett őt látni Szent Péter téren, és papként volt egy 2-3 alkalom, amikor ugyanabban a teremben voltunk, amikor volt valami kiállgatás.
Egy papnak, lelkipásztornak, akár Magyarországról, akár a világ bármely tájáról, mit jelent a Szent Atyával találkozni? Milyen tapasztalat lehet?
Én arra emlékezem, hogy amikor először élőben láttam a Szent Atyát, mondtam magamban, lelkemben, itt Jézus Krisztus képviselője. Akkor szerintem ez illik egy pápnak, hogy úgy néz a Szent Atyára, mint az, aki itt a földön jelképezi Jézust, a pásztort. Ő az egység biztosítója.
Köszönöm szépen, atya! Most a beszélgetés végén azért szeretném megkérdezni, hogy szenteste előtti napokban vagyunk, hamarosan ott állunk a betlehemi csillagfényénél, a kis jászolnál, Mária és Szent József és a pásztorok. Miért és kikért imádkoznak önök ezen a szép napon?
Hát biztosan a békéért imádkozunk tovább, ahogyan a Ferenc pápa is kérte. meg hát plébánosként a rám bízott közösségért imádkozom.
És hát önmagáért is gondolom.
Hát igen, igen, a rendtársaimért, a családomért.
Köszönöm igen. Szépen.
Persze én is különlegesen azokért imádkozom, akikkel találkozom naponta. Én egyetemen iskolában dolgozom, akkor a fiatalokért imádkozom. Pontosan imádkozom az emberek hiteért. A karácsony annak hirdetése, hogy a világosság eljött közénk, a sötétségbe jött, hanem hiszünk Krisztusban, akkor még mindig a sötétségben maradunk. Ezért imádkozom az emberek hiteért, hogy elfogadják Isten világosságát, mert annak, aki hisz, az élete tele van értelemmel, reménnyel, szeretettel. Nem lehet élni Krisztus nélkül, akkor ez a legnagyobb szándékom, hogy ezen a karácsonyikon az emberek, különösen a fiatalok találkozzanak Jézussal és higgyenek benne.
Köszönöm szépen mindkettőjüknek a hallgatók nevében is a beszélgetést, és áldott békés szent karácsonyt kívánunk, a Jóisten áldását kísérje szolgálatukat továbbra is.
Köszönjük, áldott karácsonyt a kedves hallgatóknak.
Kedves hallgatóink, az elmúlt fél órában a Bakácstéri Assisi Szent Ferenc plébánia plébánosával, Mikéle atyával és lelkipásztor társával, Alessandro atyával beszélgettünk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
Beszélgetést hallhattak az idén 200 éves Bakácstéri plébánián Mihael és Alessandro atyákkal. A riportot Szigler Lújza készítette. Köszönjük a figyelmet!